az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függetlenedés, hiszen nem csak az orosz gáz, hanem kőolaj és szén szempontjából is függő volt, és kisebb mértékben nem még mindig függő az Európai Unió. Ilyen szempontból, hogyha ennek a tervnek a romániai hatását, illetve az összefüggéseket megvizsgáljuk, elsősorban onnan kell kiindulni, hogy relatív jó helyzetben vagyunk más tagállamokkal szemben. Persze, hogy az orosz importoktól való függőség mértéke az 80% meghaladó függőségtől egészen nulla függőségig halad az Unióban, a 27 tagállamban. A miénk valahol a jó kategóriában van, tehát előnyös helyzetben vagyunk. Románia a következő 5-6 évben elérheti, vagy elérhetné az energiafüggetlenséget, akkor, hogyha a közpolitikák és az uniós források felhasználása jól fog működni. Mit jelent számunkra a Repower EU? Egészen konkrétan 1,39 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatást. A 20%-át előfinanszírozásként meg is lehet szerezni abban a pillanatban, amikor összeáll az a terv, amelyet szükséges benyújtani az Európai Bizottsághoz. Ez egy fontos összeg, egy komoly összeg, amelyből jó projekteket lehet megvalósítani három irányban. Energiatakarékosság területén valósítsanak meg projekteket a tagállamok, az energiahatékonyságot növelő projektek, legyen az közintézmények, ipari terület, vagy pedig magán lakások esetében. A második irány az zöld energia nagyobb előnybe helyezése, a zöld átállás, a fenntartható energiatermelés, a megújuló energiaformáknak az előnybe helyezése, hidrogéntől egészen a szélenergia, napelemek, energiatárolás, egy hosszú lista van a lehetséges projektekből, illetve a diverzifikáció, amely arról is szól, hogy új energiák bevezetésével csökkentsük a fosszilis üzemanyagtól való függőségünket, de arról is szól más tagállamok esetében, akár Románia esetében is szólhat arról, hogy az energiahordozók importjának esetében függetlenné kell tegyük magunkat az Orosz Föderációtól, ehhez nyilván más beszállítók szükségesek, tehát valószínűleg, hogy új a gáz esetében új vezetékeket kell kiépíteni, a cseppfolyós gáz esetében, az LNG import esetében új cseppfolyós gáz terminálokat kell építeni, kialakítani, ez talán nem Romániára annyira specifikus, bármilyen más olyan projekt, amely az energiaforrások, energiahordozó források diverzifikációját helyezi előnybe.
Rövid távon hogyan segíti az energiaáraknak a csökkenését, vagy ez mindössze csak hosszú távon lesz majd érzékelhető?
Nyilván akkor, amikor az energiaszámlákról beszélünk, egy keverékre van szükség, egyszerre kell alkalmazni rövid távú, közép és hosszú távú intézkedéseket. Középtávú kategóriába sorolnám én a Repower EU-t, tehát itt nyilván, hogy nincs olyan komponens, amely lakossági támogatásra lehetne fordítható.
Szó van arról, hogy más gáz beszállítókat kell keressen az Európai Unió, ugye az orosz gáztól, hogyha teljesen függetlenedni akar. Itt ugye közös megegyezésre kell jusson, gondolom, az Európai Unió, hogy melyek azok az országok, ahonnan ezeket meg lehet szerezni, illetve hogy az milyen árban, tehát, hogy arra kell számítani, hogy sokkal magasabb áron ezután, mint az orosz gáz, ami volt?
Ez is folyamatban van. Most az is a kérdés, hogy mit jelent az elfogadható ár, hogyha megnézzük azt, hogy az Egyesült Államokkal hogyan államok árszinkeihez, hogy viszonyulunk, kiderül, hogy körülbelül háromszor drágább az Európai Unió az átlag energia ár, mint az Egyesült Államokban. Ez egy nagyon-nagyon komoly versenyképességi tényező, tehát persze, hogy gondolunk az egyéni fogyasztókra, a lakossági gázszámlákra, de ugyanakkor gondolunk az ipari fogyasztókra és a cégekre, a kis és közepes vállalkozásokra elsősorban, és arra, hogy ez a mai helyzet hosszú távon azt jelentheti, hogy nagyon kinyílik az olló, és hogy leszakad az Európai Unió versenyképesség szempontjából. Ez azt is jelenti, hogy a külföldi piacoknak egy részét elveszíthetik az uniós cégek, és megszerzik mások, például Egyesült Államoknak a államokbeli cégek, vagy pedig kínai, vagy más cégek. Ez pedig nyilván, hogy nekünk munkahelyvesztést jelent és gazdasági lassulást, tehát egy nagyon-nagyon komoly helyzetben vagyunk. Az, hogy honnan szerezzük be a gázba a szükséges gáztartalékokat, ez is egy folyamat. Láthattuk, hogy az elmúlt hónapokban az uniós vezetők ilyen világturnékat szerveztek meg, megpróbálva azt, hogy helyettesítsék a kieső orosz forrásokat. Sajnos egy nem kívánt eredményt is hozott magával, vagy nem kívánt helyzetet, és pedig az, hogy egyfajta verseny alakult ki az uniós tagállamok között. És itt nyilvánvaló, hogy akkor, amikor bármilyen áron próbáltak például a német iparképviselői, németországi iparképviselői szeptemberben megvásárolni a cseppfolyós gáz tartalékokat, akkor itt egy nagyon érdekes belső verseny, és nagyon káros belső verseny alakult ki, hiszen nyilvánvaló, hogy Németországgal nem bárki tudja felvenni a versenyt akkor, amikor drágán kell kifizetni azt a gázat, amelyet ők így is úgy is föl kell használjanak, hogy ne álljon le a gazdaság. Kell-e vagy sem átgondolni az európai energiapiaci struktúrát? Ez az ár megállapítási mechanizmusra vonatkozik, és pedig arra, hogy a jelenlegi ugye marginális árnak nevezett ármechanizmust helyettesíteni kellene egy más valamilyen mechanizmussal. Jelenleg az történik, hogy a villamos energia árát a legdrágább termelő, vagyis a mai körülmények között a földgáz alapú hőközpont vagy hőerőművek adják. Ez azt jelenti, hogy össze van kötve a földgáz ára a villamos energia árához. Nagyon sokan, közöttük Románia is, azt szorgalmazza, hogy szüntessék meg ezt a kapcsolatot, és gondoljunk ki egy újabb piaci struktúrát az Európai Unió energiapiacára. Persze ez egyrészt óriási érdekellentéteket okoz. Nyilván, hogy mindezeket olyan kontextusba kell helyezni, hogy még sincs, tehát az Európai Unió energiapiaca nem egy uniós piac, tehát nem Brüsszel szabályozza az energiapiacot, hanem a tagállamok kompetenciája, az energia árak megállapítása, az energiapiaci intervenció és a többi. Tehát tulajdonképpen az uniós belső piacon létezik egy 27 darabkából álló mozaik,